Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után 6 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
Hello.
Sziasztok, jó reggelt!
Drága hallgatók, itt vagyunk, jó időnk lesz, ugye?
Igen.
Nyár van kint. Egyszerűen csodálatos az idő.
24? Igen?
Hát ezt írja
a papír. Nagyon durvának tűnik.
Felrajtam kért számon a nyomtatón, vagy aki megírta 17-24.
Az nagyon, nagyon. Azért az...
Csuda szép.
Csak nem lesz a
húsvét kohavazik. Figyeljétek meg, hogy itt húsvétkor ennek bűtje lesz, és nem csak a szó valódi értelmében, hogy bőjt, ugye, mint nagy bőjt, hanem majd 10 fok, 8 fok.
Emlékszem, gyerekkoromban egy szál fehérinkben, na jó, meg nadrág is volt rajtunk. Én mindig
és fehér zokni.
Igen, fehér
és
zokni.
Lakcipő.
És lakcipő.
És mindig úgy jártunk, tehát, hogy nem fáztál. Most meg... rossz idő van.
Hát fáztál, de nem érdekelt. Tehát, hogy ez is benne volt azért. Egy picit sem.
Pénz.
De jó. Ja, igen, az azért. Fűtötte az embert a sok apró.
Igen, jó is az. Na, ugye ígértük, hogy egy kicsit kitekintünk, mert hogy azért itt folyamatosan történnek a dolgok, és hát nem célunk azért állandóan a háborúval foglalkozni, mert hogy azért egy vidám ébresztő műsor vagyunk, és hát leginkább ezt szeretitek ti is, drága hallgatók, de néha-néha azért foglalkozunk a háborúval, mert hogy az úgy néz ki, hogy azért, hogy nem, hogy megnyugodni látszanának a kedélyek, hanem egyre inkább eszkalálódik ugye a történet mindkét oldalról, és nem látszik a vége továbbra sem. És beszéltünk körülbelül egy hónapja, vagy amit a háború kitört a kárpátaljai igazszólap igazgatójával, aki nagyon hát szomorúan és érdekesen mesélte el azt a helyzetet, hogy mi van ott. Azért mondom, az érdekes szót senki ne értse félre, már mindenért mentegetőzöm kell, nem érdekes a háború, csak nem látunk rá arra, hogy sorozzák be a kárpátaljai magyarokat, hányan indultak el, hány kárpátaljai magyar lakott nagyjából, Kárpátalján abból hányan hagyták most el az otthonukat, van erre valamiféle számadat, kik azok, akik ott maradtak, és eltelt körülbelül 3 hét, ezért újra azt gondoltuk, hogy felhívjuk Gyurit egy kicsit megnézni az ottani helyzetet, hogy mi a helyzet, ott él, ott dolgozik, mi van a kárpátaljai magyarokkal.
Az volt az egyik legjobb interjúnk szerintem. Én nagyon szerettem azt a beszélgetést. Egyrészt ugye nem csak riporterként, újságíróként, nem csak szakmai alapon nézte a dolgot, hanem az egész helyzetet, hanem úgy, mint egy ott élő ember, aki a saját bőrén tapasztalja az eseményeket.
100-200-300 kilométerre onnan már ugye lőnek, meg rakéták csapódnak be. Egyelőre talán a Kárpátalján még ugye nincsen háború, de hát a légiriadó szól, a légi szirének szólnak, óvó helyre kell menni, minden napjukat, életüket, percüket, órájukat ugyanúgy meghatározza a háború. Konkrét fegyveres összecsapások ott még nincsenek, reméljük, hogy ennyire nem is tolódik a dolog nyugatra, de nyilván a légvédelmi szirének szólnak, ebben kell élned, nevelned a gyereket és dolgozni. Itt van velünk Dunda György. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
Jó reggel, hello.
Hát gratulálunk a díjhoz, amiben részesültél, Gyulai István díjat kaptál, jól mondom?
Köszönöm szépen, igen, a Sportújságíró Szövetségtől gyerekkori kedvencem a sportújságírás, egyfajta hobbiként a politika mellett most megmaradt.
És látod, ezzel lehetett nyerni a hobbival, milyen jó, igazi szívből csinálod.
Igen. Nagyjából egy 3 hete beszéltünk, ugye, amikor kitört ez az egész őrület, vagy utána egy-két napban. Mi a helyzet, Gyuri? Mi történik Kárpátalján? Mesélj egy kicsit nekünk. Te mindig egy ilyen optimista ember voltál, legalábbis 3 hete is nagyon optimistának tűntél, abban bíztál, hogy ez az egész elmúlik. Nem múlik, legalábbis úgy látszik. Konkrét harcok továbbra sincsenek Kárpátalján, ezt jól tudjuk, ugye?
Igen, szerencsére konkrét harcok nincsenek, és ez a legfontosabb, pont ezért az ember tudja megőrizni a viszonylagos nyugalmát. Annyiból alakult át az életünk az elmúlt szűk egy hónapban, hogy minden a háborúra emlékeztet. Az élet bármely területén, hétköznap bármit teszünk, arra emlékeztet. Például az a rengeteg menekült, aki itt van Kárpátalján, több mint 200 ezeren vannak a megyében, csak Ungváron, ahol én élek, több mint 30 ezeren, és Ungvár egy alig több mint 100 ezeres város, tehát 30%-kal szinte egy egyikről a másikra nőtt a lakosság. Aztán a légiriadózás, ami állandóvá vált, tegnap éppen nem volt, de telep előtt négy is volt Ungváron, és hát ez nagyon-nagyon rányomja a bélyegét a hétköznapjainkra. Az emberek ilyenkor pincékbe, óvóhelyekre mennek, oda-haza össze van pakolva egy hátizsákjuk, benne a legszükségesebb olmikkal, gyógyszert, ivóvíz, személyes papírok. Csak az a baj, hogy minél gyakrabban van ilyen légiriadó, az ember úgymond immunissá válik, és már esetleg hajlamos nem odafigyelni rá. De ha ne adjék, majd a 12. vagy a 15. ilyen alkalommal mégis valami baj történne, és az ember már félváról veszi, akkor az úgy rossz lenne. De a legmegdöbbentőbb a hétköznapjainkban az mégis az, hogy minden áldott nap most már Kárpátalján vannak temetések, sorra naponta hordják haza a frontba, a fronton elesett kárpátaljai áldozatokat. Nincs olyan nap, hogy ne legyenek temetések, és már 20-nál is több kárpátaljai áldozat van, és abból 4 magyar. Ráadásul a legelső kárpátaljai áldozat az magyar nemzetiségű volt Kis Sándort, akit épp a napokban kedden temettek el Ungváron, de tegnap is történt egy újabb haláleset magyar gyökerű fiatalember Varga Eduard Rahó környékéről esett el, és ezek a katonai temetések, ezek a gyászfeltartások nagyon megviselik az embert, és főleg ezt úgy képzeljétek el, hogy ilyen katonai repülőgéppel szállítják haza az elesett áldozatokat, és az a gép, amikor például Ungvár felett is alacsonyan szállva közelíti meg a repteret, és mindenki tudja, hogy újabb elesett katonáthoz, hát az nagyon szívbe markoló és nehéz.
Mindenki rettek, hogy nehogy valamelyik családtagja
legyen. Igen, hogy nehogy hozzátartozó legyen, igen. Hát ez egész egyszerűen elképesztő. Nem, ezért érdekes, hogy beszélünk, hogy olyan vetülete van ennek, amit az ember egészen nem tud, bele sem tud gondolni, hogy mennyi szörnyűség. Na most hozzátok is mennek, ha jól tudom, nem? Menekültek, akik nem mennek tovább, hanem egyszerűen csak nyugatra tolódnak. Tehát, hogy ők azon házakba költöznek be, akik közben átjöttek mondjuk hozzánk, ti szállásoljátok el őket iskolákba, nem tudom, pincékbe, ja, vagy közösségi terekbe?
Ez úgy működik, hogy Ungváron ilyen 5-6 ember tudtak elszállásolni ilyen szállásokon átalakított szállásokat, iskolát, óvodát, színházat, sportcsarnokot, mindenfajta nagyobb intézményt, ami eddig más funkciót töltött be átalakítanak. Viszont a többség Ungváron a privát szektorba szállt meg ismerősöknél, barátoknál, albérletet bérelnek. Egyébként valaki visszaél a háborúval, mert képzeljétek el, hogy Ungváron 5-6-szorosára nőttek az albérletek. Ha eddig 100-200 dollár volt egy albérlet, akkor most nem ritkán az $1000 is eléri, és egyesek még a háborúban is képesek nyerészkedni, ezzel sokkal felléptek, mert ez valóban vérlázító és elfogadhatatlan. Viszont itt szeretnék elmondani, hogy a magyar falvainkban, a magyar településeken is az iskolákat, óvodákat, egyéb intézményeket átalakítottak, és a belső ukrajnai menekülteket fogadják, szállásolják, és a helyi magyar emberek tesznek meg mindent, fűznek rájuk, ellátják, ha kell az utolsót is megosztják azokkal, akik a háború elől kénytelenek voltak elmenekülni, tehát egy ilyen nagyon példás összefogás és segítőkészség van, de sajnos a politika a magyar-ukrán relációban negatívumokat emelik ki, nem pedig ezeket a csodálatos emberi pillanatokat, amikor a bajban mindenki válvetve segíti a másik.
Arról van valami számadatotok, hogy nagyjából, ha Kárpátalján mondjuk élt 100-150 ezer magyar, én ilyen számokat hallottam, bocsánat, nem egészen pontosan mondom, abból hányan keltek útra, hány kárpátaljai magyarnak kellett elhagyni a lakhelyét?
Ilyen sokan, becslések vannak, a utolsó népszámlálás, ugye nagyon régen volt,
ez régen volt, igen.
2001-ben, akkor 153 ezer jött Kárpátalján. 2017-ben volt egy alternatív felmérés, akkor ilyen 130 ezerre becsülték a magyarok számát, most pedig becslések szerint 20-tól 40 ezerre tehető azok száma, akik elmentek az háború első napjaiban, heteiben, tehát ha matematikázunk, akkor azt látjuk, hogy nagy valószínűséggel sajnos 100 ezer alá csökkent a kárpátaljai magyarság aránya, és az a félő, hogy minden egyes nappal, amikor tört a háború, kevesebben lesznek, lehetnek olyanok, akik a visszatérés mellett döntenek, mert aki elment, döntő többségében úgy indult el, hogy nyugodtabb lesz a helyzet, pár nap, egy-két hét hazajövök, de látva az eszkalációt, látva a folyamatos bizonytalanságot, ott maradnak, és tudjuk, minél tovább van valaki egy másik közegbe, annál inkább elgondolkodik a végleges maradáson, munkahelykeresésbe kezd. Meg elege lesz abból, hogy Kárpátalján, Ukrajnában folyton valamilyen felvordulás van. Euró, majd a most egy háború, de emellett a gazdasági nehézségek azt pedig folyamatosan uralják a hétköznapokat. És ha ez bekövetkezik, akkor a kárpátai magyarsági, a modernkori sorscsapásáról beszélhetünk a háború miatt. Ez nagyon szomorú.
Azt tudod, hogy hova mentek tovább jellemzően, hogy csak Magyarországra jöttek, vagy mentek tovább Nyugat-Európába, erre van adatotok?
Hát, Nyugat-Európa adat nincs, az biztos, hogy a helyi magyarok, ők azért döntő többségében jellemzően Magyarországon vannak, hiszen szinte mindenkinek van Magyarországon rokona, rosszabb esetben barátja, ismerőse, és ebben a bajban nagyon személyesen engem is nagyon sok csak Facebook ismerősöm is, akit személyesen nem is ismerek, fölhívott, és barátaimat, kollégáimat is, és felajánlottak szállás lehetőséget, tehát a kárpátaljai magyarok Magyarországon azért találtak helyet, ahol meghúzódhatnak, hanem a kárpátaljai ukránok mentek jellemzően akár Magyarországon keresztül is Nyugat-Európába, mert ugye Ukrajnából eddig is 6-8 millió ember dolgozott kint, mint vendégmunkás, tehát a maradók, most mindenkinek van ismerőse, rokona, aki valamelyik nyugat európai országban dolgozott eddig is, és akkor hozzájuk igyekeznek, meg igyekezett az a 3,5 millió ember, akik már elhagyták Ukrajnát. Egyébként még egy érdekes adat, 3,5 millióan elhagyták Ukrajnát, de 6,5 millióan pedig belső menekültek, akik keletről a nyugati ország részbe jöttek, tehát itt a nyugati ország részben elképesztő menekült hullámról, menekült válságról beszélünk, nem csak odakint a külföldi ország, a szomszédos külföldi országokba. Például most az ukrán-magyar határ mellett az ukrán oldalon is épült egy 1500-es sátorváros, ahova a szűnni nem akaró menekülteket várják, fogják elszállásolni. Itt is kritikus a menekült helyzet.
A múltkor, amikor beszélgettük, akkor említetted, hogy van egy olyan jelenség, hogy egyes menekültek, most nem feltétlenül pozitív értelemben mondom, elfoglalják azoknak a házait, azoknak az ingatlanjait, akik elmenekültek az országból. Ez a jelenség továbbra is fennáll?
Nem, ez nem jellemző Kárpátalján, azért a hátrahagyott épületeket, hátrahagyott dolgaikat azért a helyi önkormányzatok vigyázzák. Most ráadásul területvédelmi egységek is fölállnak a falvakban, településeken, úgyhogy a közbiztonságot az elmúlt napokban, hetekben igyekeztek azért Kárpátalján megerősíteni, úgyhogy nincsenek ilyen fosztogatásokra vagy önkényeskedésre utaló dolgok. Inkább a moráljukkal volt igazából gond, a legjobb eljöttek ide, néhányan egyfajta ilyen, jó bulinak tekintettek arra, pénzes kijeviek, akik majd itt Kárpátalján egy picit pihennek, ilyen nyaralásként fogják föl, de hát így, hogy látva, hogy ez elhúzódó konfliktus, és valószínűleg az ők üzletei érdekeltségeik is esetleg sérülnek onnan, ahonnan jöttek, meg a helyiek is azért volt ebből egy kis feszültség és ellentét, azért felszólították itt az itt élők, hogy azért viselkedjenek háborúval, ne pedig szórakozni jöjjenek, ezért is tiltották be az alkoholárusítást, egyébként sokáig nem lehetett kapni egyáltalán semmi alkoholt.
Hát pont ez, te mondtad, hogy lementek, tivornyáztak, berúgtak, és ezért kellett bevezetni alkoholtilalmat.
Persze általánosítani nem szabad, mint soha semmiben, de voltak ilyen egyedi esetek, amit a közösségi média, meg a helyiek is fölkaptak, hiszen gondoljatok benne, milyen érzés, amikor egyesek valóban, a túlnyomó többség, döntő többség valóban háborús menekült, egy táskával mindent hátrahagyva, teljes eddig életet tönkrement, földön futóvá vált, eljött az itt élők, mindent megtesznek, az utolsót is megosztják velük, és akkor szintén a háborús menekültek címszó vagy jelszó alatt jönnek egyesek 100 000 dolláros méregdrága dzsippekkel, viszkiznek és szórakoznak itt. Hát ez semmilyen keretek közé. De ez a jelenség is visszaszorult.
Azt írja az Index, hogy Babják Zoltán Beregszász polgármestere számolt be hétfő délután a Facebookon, hogy tömegesen kapnak provokatív jellegű SMS-eket az ellenséges területekről kistérségünk lakosai. Arra kérünk mindenkit, hogy hagyják figyelmen kívül az üzeneteket és őrizzék meg nyugalmukat. A rendvédelmi szervek már nyomoznak az ügyben. Ez mit jelent? Milyen üzeneteket kapnak?
Hát egy ilyen úszító, magyar ellenes provokatív SMS-eket küldtek szét a Berecsezi kistérség lakosainak valakik. Ugye a hivatalos verzió szerint nyilván az orosz szál van benne, orosz provokáció lehet. A nem hivatalos közlés alapján akár helyi radikálisoknak is érdekükben áll a feszültség szítása, hiszen az elmúlt években ukrán-magyar fronton folyamatosan ugye problémák, gondok voltak. De az SMS-nek a legdurvább része az, hogy Késhegyre a magyarokkal, ezzel fejeződik a szöveges üzenet. Ennek is van előtörténete. Néhány évvel ezelőtt egy március 15-i nemzeti megemlékezésünket ukrán radikálisok egy csoportja Ungváron felvonulással zavart meg, ahol pont ugyanez az úszító jelző hangzott el a részükről. Egyébként ez végtelenül szomorú, és ami szerencsé, hogy a helyi, a kárpátaljai katonai kormányzó is a magyarok pártjára állt, és felszólította a provokátorokat, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgokkal...
De itt azért csak provokátorokról van szó, vagy... Na de azért itt azért a 2017-es törvény után azért ugye az új oktatási törvény, amit Ukrajnában akarta bevezetni, hát azért az erősen sújtotta a 150 ezeres magyar kisebbséget, hogy anyanyelvük részesülhetnek oktatásban, az Ungvári Állami Egyetemkora megszűnt, ha jól tudom, vagy meg kellett, hogy szűnjön, tehát hogy azért ez nem egy új keletű dolog, hogy az ukrán kormány azért, hát hogy is mondjam, csak nem bánt szépen a kisebbségekkel, a nemzeti kisebbségek alapvető jogait lábbal tiporták, jól mondom?
Így van, hát az elmúlt években 2017. szeptemberében az ominózus oktatási törvénnyel kezdődött, de azóta számtalan olyan jogszabály született, ami a nyelvhasználatunkat korlátozza. Szoktam is mondani, hogy mi pontosan tudjuk, hogy milyen megtámadottnak lenni, mert az elmúlt 4-5 évben az ukrajnai törvénykezésből kifolyólag alaptalanul olyan bántásokat, olyan jogsérelmeket szenvedett el az itt élő magyarság, amire mi nem szolgáltunk rá, és teljesen kivoltunk és kivagyunk szolgáltatva ezeknek a törvényeknek, tehát megtámadottnak érezhetjük magunkat joggal, és most ugye Ukrajnát is megtámadták, úgyhogy pontosan bele tudjuk képzelni magunkat ebbe a helyzetbe. Az elmúlt években is folyamatosak voltak az ukrán-magyar relációban az ilyen jellegű problémák, úszítások, ellenségeskedések, viszont úgy gondolom, hogy egy háborúban, amikor egyébként is mindenki roppant feszült, amikor az ember indulatos, amikor könnyen elszabadulnak az indulatok, akkor provokálni ilyen SMS-ekkel, vagy eleve az ukrán-magyar vonatkozásban egyes politikusok részéről csinálni a ügyeket kreálni, akkor az beláthatatlan következményekhez vezet. És ami nagyon szomorú, hogy miközben az ilyen negatívumokat, meg eleve Magyarország egyes lépéseit egyes ukrán politikusok kritizálják, arról kettős mércét alkalmazott, tökéletesen elfeledkeznek, hogy mekkora példátlan összefogással gondoskodnak az ukrajnai menekültekről Magyarországon, úgy a vezetés, a kormányzat, mint a civilek, az egyszerű emberek. Így nincs olyan nap, hogy Magyarországról, Kárpátaljára, Ukrajnában megérkezne valamilyen humanitárius segédkonvoj. Magyarország volt az első, amelyik humanitárius segéd küldött ide. Folyamatosan segíti. Csak tegnap Ungváról 50 gyereket vittek el édesanyjukkal Egerbe. Előző héten a balatoni üdülőkbe 151 egyedül anyát kisgyerekével szállítottak el Kárpátaljáról.
Igen, hát ez nagyon szép.
Meg ez nincs hír, csak a negatívumról, csak a politikáról, de hát tudjuk ugye, hogy működik.
Igen, ez
roppan sajnálatos. Főleg azért, mert a háború csak elmúlik adjaik, előbb-utóbb optimista vagyok, úgy vagyok vele, minden rossz után okvetlenül következnie kell valami jónak, és nekünk itt kell együtt élni továbbra is ukránnak, magyarnak, svábnak, szlováknak, románnak, mindenkinek, és egymás szemébe kell nézni, és utána is folytatódik az élet, és az ilyen rontó szándékú gyűlölködő SMS-ekkel nem jó irányban.
Hát csak a rontó szándékú gyűlölködő SMS-ekről azért a lassan hőssé váló ukrán kormány is, tehát azért pont a kisebbségek lábbal tiprásával, az alapvető jogok megsértésével, tehát az, hogy valaki az új törvény értelmében például nem tett érettségi vizsgát magyarul, és nem szerezett bizonyítvány magyar nyelvvel, azért az a kisebbség alapvető jogainak lábbal tiprása. Szóval, hogy azért ez is egy érdekes vetülete
ennek a történetnek. Persze, adták a radikálisok alá a lovat, tehát ez teljesen egyértelmű. És tudjátok, mi a helyzet, hogy most ugye hadi állapot van az országban, a sajtó is rendkívüli módon korlátozva van, például a televíziós csatornák csak központ központi hírfolyamot sugározhatnak, amit a hatóságok állítanak össze, de az írott média, az online médiának is meg van kötve a keze, csak és kizárólag hivatalos ukrán közlésből dolgozhat a sajtó, alternatív hírforrás legyen az orosz, vagy más nemzetközi, nem használhat, ami ellentmond az ukrán hivatalos közlésnek a propagandának, ha úgy tetszik. És nagyon résen kell lenni, mert most a legkisebb dologért is rádvágják a hazaárulás vagy nemzetárulás vágyát, amiért 15 évre is rács mögé kerülhet az ember. Tehát egy őszinte gondolatot akár a kisebbségi vonalon is most a háború idején, ezt igazából nem tudjuk úgy elmondani.
Jó, mondjuk bízunk benne, azért persze lehet, hogy egy picit naivitás, de azért bízunk benne, hogy a háború után érjen el minél előbb vége, de a háború után az ukránokban is elsősorban az marad meg, hogy a kárpátaljai magyarság milyen szinten segítette a menekülteket, hogy a magyar kormány is, a magyar civil szervezetek is milyen erőfeszítéseket tettek. Reméljük, hogy ez az ukrán-magyar kapcsolatokon is meg fog majd
látszolni. Igen, ez egy 2017-es törvény, fontos, Zelenszkij 2018 vagy 19 óta van, csak azért mondom, hogy az ukránok is sokat tettek, hogy ez a dolog sajnos eszkalálódjon. Vagy az akkori ukrán kormány, legalábbis fogalmazunk így. Mi a helyzet a kötelező sorkötelességgel? Viszik még a Kárpátaljáról a magyarokat szintén? Ugye azt arról is beszéltünk, hogy jönnek át gyerekek, nők, és a férfiaknak maradni kell. Van, aki el tud bújni, el tud menekülni, vagy jönnek, ellenőrzik, nézik a házakat, és aki sorköteles, hatköteles, azt egészen elviszik akár erővel.
Tehát egy általános mobilizáció van, ami több szakaszból áll. Első körben a tartalékosokat sorozták be, de most már a második, harmadik fázisánál tart a sorozás, ami azt jelenti, hogy most már azok is behívót kapnak, akik nem tartalékosak, de egykoron katonai szolgálatot teljesítettek, tehát bővül a kör, és egyre többeket érint a behívás. Tömeges, tehát erőszakos behívás nincs, viszont például a magyar települések vezetőit is felszólították a katonai parancsnokságok, hogy minden 18 és 60 év közötti férfit vegyenek nyilvántartásba, és első lépésben alakuljanak meg a helyi területvédelmi egységek a férfiakból, a 18 és 60 év közötti hadrafogható férfiakból, és ez nagyon félő és veszélyes lehet, mert tudjuk, ha a harcok elhúzódnak, már pedig már most is elhúzódó háborúról beszélünk, és ha tovább beszélünk a helyzet, akkor nyilván utánpótlásra is szükség van, és akkor elképzelhető, hogy ezekhez a területvédelmi egységekhez nyúlnak le, és akkor akik ebben vannak, azokat úgy a fronthoz közelebb vezénylik, úgyhogy veszélyes a dolog mindenféleképpen. Még annyi a szerencsénk akár a kárpátai magyaroknak is, hogy a háború első heteiben nagyon sokan jelentkeztek a parancsnokságoknál, akár ebbe a területvédelmi egység be, hatalmas ilyen nemzeti, ukrán nemzeti elkötelezettség nyilvánult meg sokak részéről, szinte túljelentkezés volt a sorozóbizottságoknál, és ez ránk nézve azért volt szerencsés, mert akkor értelemszerűen nem kell erővel az utcán vagy lasszóval fogdosni az embereket. De egyébként a kárpátai magyarság megkapja gyakran az ukránok részéről azt a vádat is, hogy ugye kinek a háborúja, vagy hogy a magyarok nem veszik ki ebből a háborúból a részüket, amit én egy nagyon egyszerű tényen fogtam cáfolni, hiszen a mostani harcok első kárpátai áldozata is, mint kitértem rá, egy ungvári magyar kötődésű fiatalember volt, Kis Sándor, és azóta már van 4 magyar áldozata a harcoknak, és a 14-es kelet-ukrajnai forrongások idején is egy munkácsi fiatalember, Popovics Roland volt az első, aki Kárpátaljáról elesett, és azoknak a harcoknak 13 kárpátai magyar áldozata volt, ami 2014 óta tartott gyakorlatilag mostanáig, tehát ezek olyan tények, ami azt is cáfolja, hogy a magyarok nem részesei a háborúnak, ahogy a fenében ne lennénk, hiszen rengeteg magyar fiatal esik el a harcvezőn.
Gyuri, hát nagyon szépen köszönjük, vigyázzatok magatokra, mennünk kell, de hívunk még, reméljük, hogy ez a dolog ez előbb-utóbb megoldódik, mindenki magához tér, és leülnek a felek tárgyalni, ebben bízunk, reméljük, kevés az esély, de hát történik valami csoda. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszámoltál nekünk, vigyázz magadra is. Kitartás, köszönjük szépen.
Okay. Ciao. Okay.
Köszönjük szépen.
Köszönjük
szépen. Szia. Köszönjük szépen Dunda Györgynek, a Kárpátai Igaz Szó lapigazgatójának. 8:30 pontosan, jövünk mindjárt egy kicsit vidámabb témával folytatjuk. Jövünk rögtön a hírek után.